Mióta működik a Magyar Speciális Műhely Egyesület?
A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület idén ünnepli fennállásának 15 éves évfordulóját, tehát 1994-ben alakult, mint civil szervezet. De valójában az a mozgalom, amit ez az egyesület takarat, a speciális művészeti mozgalom, az pedig már több mint két évtizedes, ugyanis idén Debrecenben a 22. országos és a 8. nemzetközi kulturális fesztivált rendezzük. Hogy mivel is foglalkozunk, az egyesület igazából az értelmi fogyatékos emberek művészeti tevékenységét kívánta 20 évvel ezelőtt is, mint mozgalomként elindulva, aztán 15 évvel ezelőtt szervezetként megalakulva felkarolni, vagyis azt, hogy a bentlakásos intézményekben, fogyatékosok otthonaiban, rehabilitációs intézetekben, akkor a nappali intézetbe bejárók, a speciális iskolákban tanuló fogyatékos fiatalok, felnőttek, akik művészetekhez valamilyen affinitással viszonyulnak, és művészetekkel foglalkoznak. Ők ezeket a tevékenységeiket minél szélesebb körben bemutathassák, tehát az egyesület egyfajta kultúra közvetítő, kulturális szervező tevékenységet végez, amelynek a célja az, hogy a fogyatékos embert megmutassuk, az ő értékeit is bemutassuk a társadalomnak.
Gondolom ez alatt a 15 év alatt nagyon sok fogyatékkal élővel kerültek kapcsolatba. Pontosan hányan tartoznak önökhöz, ha lehet így fogalmazni, tehát hogy hány emberrel állnak így kapcsolatba?
Minden ugye viszonyítás kérdése. Azt lehet mondani, hogy amikor 21 néhány évvel ezelőtt az első fesztivált rendeztük, akkor 10-12 intézmény, ugye itt Debrecenben talán mindenki ismeri a Böszörményi úti intézményt, vagy a megyében a Derecskei, a Balmazújváros Nagyháti, a Hajdonállási intézmény, tehát ilyen intézmények, bentlakásos intézményekkel álltunk akkor, tehát 10-15 intézménnyel, és akkor egy-egy fesztiválunkon 300-400-an vettek részt. Akkor még népdal és néptánc találkozók voltak, mert hogy ez a két művészeti ág volt az, ami ugye Magyarországon leginkább jellemző volt, ezekkel kezdtek foglalkozni, és később szélesedett ki a kör, és ahogy szélesedett a kör, egyéb művészeti ágakkal, társastánc, ének, zene, színjátszással úgy bővült az érintettek köre is, és ma azt mondhatjuk, hogy az egyesületnek 110-120 tagintézménnyel van kapcsolata, rajtuk kívül még újabb 30-40 intézménnyel van nem tagi kapcsolatunk, akik rendszeresen jönnek a fesztiválra, és számokban kifejezve az például egy fesztiválon 1000-1200 résztvevőt jelent, összességében pedig akik ezekben az intézményekben valamilyen körben különféle foglalkozásokon kapcsolatba kerülnek a művészettel, az a számításunk szerint olyan 5-6 ezer sérült.
Mi volt az eredeti szándék, ami miatt elkezdtek egyáltalán ezzel foglalkozni, hogy a fogyatékkal élők művészeti tevékenységét kibontsák? Ez terápiás célú, vagy más egyéb célokat szolgál?
Eredetileg ugye gondoljunk bele, hogy egy intézményben bent él egy sérült ember, és a 80-as években különösen igazából az ápolás gondozásra helyezték a hangsúlyt, de valamivel ugye a szabadidőt ki kellett tölteni. Erre adódott, és ugye mindig meg kell említeni, hogy az első az a sport volt. A testvér szervezetünk, a Speciális Olimpia Szövetség is hasonló rendezvényeket rendeztet. Először sporttal kezdtek foglalkozni, és hamarosan utána indult a művészet, és ma már ugye a 90-es évek végén, a 2000-es évektől pedig a munka az, ami fontos. Tehát az értelmileg sérült emberek életében ezt sokan elfelejtik, hogy ahogy a mi életünkben fontos a kultúra, a sport és a munka, ugyanúgy az ő életükben is megvan ez a hármas. Mi, az egyesület ugye a művészeti tevékenységet vállalta fel, tehát szabadidős tevékenységén kezdtek foglalkozni azzal, hogy eljártak hetente egy-egy órára vagy két órára néptánc körbe, vagy népdalokat énekeltek. És azt lehet mondani, hogy a 90-es évek közepéig ez valóban szabadidős tevékenységként, heti rendszerességgel történt, aztán amikor már a fesztiválokra jártak, és megérezték úgymond annak az ízét, hogy színpadra léptek, és ez milyen hatást váltott ki, tehát a szabadidős tevékenységből művészeti foglalkoztatásnak nevezzük ma már, azzá vált. Vannak, akik ma is csak szabadidőben festenek, rajzolnak, ugye, mert nem csak színpadi megjelenésről beszélünk, hanem az ipar és képzőművészet területén is megvan ez a dolog. Tehát vannak, akik szabadidőjükben csinálják ezt, másoknak rendszeres tevékenységükké vált, hogy zenekarban játszanak például, és vannak olyan, úgy kell elképzelnünk, mint egy-egy városban az amatőr színjátszó csoportokat, vagy amatőr zenekarokat, tehát ők ugyanúgy járnak fellépésekre, nem csak az általunk szervezett fesztiválokra, találkozókra, hanem egyéb városnapi ünnepekre, ahova hívják őket. Bizonyára itt Debrecenben is megvannak azok a rendezvények, ahol fogyatékos zenekarok, énekkarok is fellépnek. Tehát ez is az idő folyamán átalakult. Azért is, mert észre lehetett venni, ugye említetted a terápiás elképzelést, tehát a terápiából indult ki a dolog, hogy milyen hatással van a művészet rájuk, és egyrészt azt lehet mondani, hogy az önkifejezésükre mindenképpen, hisz egyfajta körben való részvétel, a színpadra lépés magával vonz olyan dolgokat, amik például a színpadi megjelenésre ad valaki, akkor ez a mindennapi életben is magával vonja azt, hogy figyel a külsejére, tehát egy nevelési célzata is volt, ezt úgy nevezzük, hogy a művészeti nevelésre kellő figyelmet fordítottunk, ami által egy emberi, az emberi mi voltuk egyre inkább megmutatkozhatott, tehát az önkifejezés. Valamint ugyanilyen fontos volt az, hogy a fejlesztésükben a színpadi fellépés, a bemutatók sikere mindenképpen fontos szerepet játszott. Sokakkal középsúlyos halmozottan sérültekkel is olyan, ha megtalálták számukra a megfelelő foglalkoztathatóságot, megfelelő színdarabot, megfelelő táncot, zenét, akkor hihetetlen eredményeket lehetett velük elérni.
Erre mondjunk már példákat, hogy például melyek azok a zenék, vagy azok a színdarabok, vagy melyek azok a dolgok, amikkel célszerű foglalkozni, tehát ami segíti őket a fejlődésben.
Nem annyira konkrét példákat mondanék, azt is esetleg néhányat, de hogy most így végig gondolom, ugye eleinte említettem, hogy a néptánc és a népdal volt az, amiben megmutatkoztak. Aztán bejöttek a társas táncok, és ma már szinte hihetetlen, de olyan dolgokkal is foglalkoznak, amit nem is gondolnánk, tehát hogy ma az aktuális divattáncokkal itt a fesztiválon is láthatunk majd a forgatókönyvben szalszát, szalszamambót, diszkótáncot, ami rendes koreográfiával épül fel, és amit még tánciskolában is tanítanak, ugyanolyan koreográfiát, hasonló koreográfiát könnyített módon alkalmaznak, és a fiatalok élvezik azt, hogy nekik meg kell tanulniuk azokat a lépéssorozatokat, de ez egy kihívás számukra, hogy igenis ezt is meg tudom csinálni, és aki egyet megcsinált, utána egyre jobban fejleszthető, tehát mondjuk a táncok területén ez. Színdarabokban változó volt, ott is a szöveges színjátszástól, tehát a különféle, most a fesztiválon lesz egy Brecht darab például, szöveges színjátszás. Itt igazából nehéz a fogyatékos ember bevonása, mert ugye ahhoz, hogy szöveges darabban játszon, ahhoz megfelelő módon kell beszélnie. Amikor ez nem ment, akkor például nagyon sokan musicalekből, tehát egy ilyen fél playback-es változatban, tehát musicalre említettem az István a királyt, akkor a Rómeó és Júliát, a Pomádét például, tehát vagy filmzenékre készítettek olyan koreográfiát, amiben nem szólalnak meg, tehát egy úgynevezett táncszínház vagy mozgásszínházi elemek vannak a színjátszásban. És a zenében pedig ott is több változat van. Vannak közöttük, akik szinte hallás után egyszer hallanak egy zenét, és azt vissza tudják játszani, akár szintetizátoron, akár ez a ritkább, akár például basszusgitáron, elektromos gitáron is vannak, például a Tordasi zenekart említhetném, vagy az Andornak tájai zenekart, akik így játszanak. Vannak, akik kottából, és a kottának is van egy különleges módja, a színkottás zenei módszer, amivel nagyon sok intézményben foglalkoznak. Ott a hangjegyeket színek helyettesítik, amit úgy kell elképzelni, hogy látják ugye ők a színes kottát, és a színeknek megfelelő billentyűt nyomják le, vagy a gitár húrját, azt a színnek megfelelő húrt pengetik, és így áll össze a darab. Erre egy nagyon jó példa, szintén fel fog lépni a fesztivál zárónapján egy nagy zenekar, egy 65 tagú zenekar, ugyanis 16-18 intézményből a legjobb, a legszínvonalasabban játszó embereket összegyűjtöttük, és a Nemzeti Színkottás zenekar keretében összefogtuk, és például olyan számokat, ami azt gondolom, hogy a hallgatók, de azt gondolom, hogy tehát nyugodtan mondhatom, hogy mindig meglepetést okozok, mert én magam is meglepődt, amikor először hallottam tőlük Beethoven örömódáját, vagy a Titanicnak a főcímzenéjét, vagy például legutóbb Smetánának a Moldva ciklusát, az István a király betét dalát, tehát rendkívül sokszínű. Azt gondolom, hogy végigtekintettük, hogy a tánc, a zene, a színjátszás, de hasonló, ugye nem szabad mindig megfeledkezni arról, hogy kiállítások is vannak, tehát hasonló a helyzet a ipar és képzőművészet területén, ahol a manuális készséget fejlesztik. Ugyanolyan fontos az egyszerű ceruzarajz, mint az akvarell festészet, illetve vannak, akik olajjal festenek vászonra. Néhányat meg lehet említeni. És a kosárfonástól, tehát amit el tudunk képzelni a népi művészetektől, a kerámia gyagozás, a kosárfonás, a csuhéfonás, ma már sok-sok mindennel foglalkoznak ezekben a műhelyekben.
Milyen különbségek vannak, mert ugye nyilván különböző fokban sérült emberekről van a szó, tehát ettől meddig terjed, hogy így mondjam, a skála, milyen különbségek vannak ezek között a fellépők között?
Sokan azt gondolják, hogy fellépést csak enyhe fogban sérült emberrel lehet színvonalas produkciót, de ez nem igaz. A csoportokban vannak enyhe fogban sérültek, inkább vegyes csoportok, tehát enyhe és középsúlyos fogban sérültek, kell ugyanúgy tánc, színjátszó, zenei produkció színpadra vihető, és vannak halmozottan sérültek, tehát súlyos fogban kerek, tehát akár halmozottan sérültek, tehát aki nem csak értelmileg sérült, kerekes székhez kötött esetlegesen, tehát a velük való fogak, sokkal több türelmet, odafigyelést igényel a felkészítőtől, de nem szabad ezt elhanyagolni, úgymond, mert nekünk nagy tanulság volt, hogy 2001-es Veszprémi Fesztiválunkon Dániából olyan súlyos, halmozottan sérült fiatalok érkeztek hárman, akik valóban kerekes székhez voltak kötve, de ők az általuk irányított kerekes székkel egy 10x10 méteres színpadon olyan táncot mutattak be, amit addig Magyarországon nem láthattunk. És ez inspirációt adott a magyar szakmának is, hogy igenis súlyos fogyatékosokkal is kell és lehet foglalkozni, és színpadra lehet őket állítani.